15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! A nemzeti megmaradásunk kulcsa, hogy a magyar történelmet soha ne feledjük, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Tokajban a március 15-e alkalmából tartott ünnepségen. Koncz Zsófia a Paulai Ede Színházban tartott ünnepségen elmondta, vannak meghatározó napok, dátumok, amelyek jelképpé válnak, és iránytőként szolgálnak a magyar nemzet számára. Március 15-e egyértelműen egy ilyen nap. Ez a dátum azért vált ilyen kiemelt jelentőségűvé, mert a nemzet teljes egységben, beleértve a nemességet is, azt szerette volna, hogy szabaddá váljon az ország. Március 15-e a magyar szabadság megszületésének a napja. A kor nagy alakjai közül Koncz Zsófia kiemelte Kossuth Lajost, aki kapcsán megjegyezte, ő nem csak a magyar szabadság jelképévé vált, de külföldön is meghatározó egyéniségnek számított. Az államtitkár szerint az akkori események üzenete az, hogy minden nemzedéknek meg kellett küzdenie a szabadságért, és így nekünk is meg kell küzdenünk ezért. 1848-49-ben ki kellett vívni a szabadságot, míg ma nekünk meg kell tartani a szuverenitásunkat. Kiemelten ellenőrzi a védett áru üzemanyagokra vonatkozó szabályok betartását a Nemzeti Adó és Vámhivatal a benzinkutakon és a telephelyeken. A szabályszegők akár 15 millió forintos bírságra is számíthatnak. Az ellenőrzések célja a védett ár betartása és az üzemanyagellátás zavartalanságának biztosítása. A hatóság helyszíni vizsgálatokat végez, emellett kockázat elemzés alapján ellenőrzi a töltőállomásokat, az adatszolgáltatások, az online pénztárgépek és az online számla adatok felhasználásával. A revizorok és pénzügyőrök a nyitvatartási időt, az esetleges üzemszüneteket, valamint az értékesített üzemanyagok körét és összetételét is ellenőrzik. A tájékoztatás szerint a magyar rendszámú járművek a 95-ös benzint literenként 595 forintért, a dízelt 615 forintért tankolhatják. A védett áron történő beszerzés a telephelyi fogadóhelyeket is megilleti. A kedvezményes ár nem alkalmazható külföldi rendszámú járművek esetében, és az üzemanyag nem tölthető kannába vagy más tartályba. Figyelmeztettek, akármilyen kicsi a kanna, használata esetén a NAV köteles a 6 millió forintos bírságot kiszabni a benzinkút üzemeltetőjére, a bírság felső összege akár 15 millió forint is lehet. A közel-keleti térségben zajló események miatt az utazók sokszor nehéz helyzetbe kerülnek, a bizonytalan időszakban biztonságosabb utazási irodával utazni, hangsúlyozta a Magyar Utazási Irodák Szövetsége a Facebook oldalán. A szervezet összegyűjtötte a legfontosabb érveket, amiért az utazási irodával való külföldi utazást javasolja. Ezek között a legfontosabb, hogy a legtöbb nagy iroda éjjel-nappal elérhető magyar nyelvű ügyfélszolgálatot biztosít. Egy váratlan helyzetben ez óriási különbséget jelent egy külföldi call centerrel vagy automatizált chatbotokkal szemben, írta bejegyzésében a szövetség. A következő fontos szempont az erős nemzetközi kapcsolatrendszer, az utazási irodák légitársaságokkal, helyi partnerekkel, szolgáltatókkal, akár helyi idegenvezetőkkel állnak kapcsolatban. Válsághelyzetben ezek a kapcsolatok segítenek gyorsabban megoldást találni. Hangsúlyozták azt is, hogy válsághelyzetben nem marad egyedül az utas. Ha fennakadás történik, mint például a járattörlés, légtérzár, útvonalmódosítás, az utazási iroda segít megszervezni a szükséges módosításokat, alternatív útvonalakat vagy szállást. Fontos érv az utazási irodák mellett a személyes kapcsolat. Az utazási irodánál valódi emberekkel lehet beszélni, akik ismerik az utazást, az útvonalat és az utas helyzetét. Nem algoritmusok vagy chatbotok kezelik az ügyet, írta a szövetség. Magyarország legnagyobb elérésű állatasszisztált gyermekprogramja országos szinten már 25 ezer gyermekhez jutott el. Tájékoztatott a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A foglalkozásokon élő állatokkal, egyebek mellett kutyákkal, macskákkal, minilovakkal, agámával, tengeri malaccal, barna siklóval találkozhatnak a gyermekek. A 2023 őszén indított program keretében az alapítvány eddig összesen 1200 foglalkozást tartott 550 intézményben. Az állatokkal kapcsolatos tudás és a helyes szemlélet korai átadása hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek megértsék az állatok igényeit, tiszteljék az élőlényeket és tudatos gondoskodó állattartóvá váljanak felnőtt korukban. Az állatvédelmi edukáció fontos szerepet játszik az állatokkal szembeni felelőtlen bánásmód és a későbbi bántalmazás megelőzésében is. Az alapítvány a jövőben is folytatja a programot, hogy minél több gyermek számára biztosíthasson élményszerű, fejlesztő foglalkozásokat, amelyek erősítik az állatok és az emberek közötti különleges kapcsolatot.
Az időjárásról.
Keleten napos idő várható, míg nyugatabbra kevés fátyol és gomoly felhő előfordulhat. Néhol zápor, zivatar sem kizárt. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Hajnalban 0 plusz 8 fokra van kilátás, a nagyobb városokban vízpartok közelében magasabb értékekre, míg északkeleten a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Időz az ige felett. Felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét. Krónikák második könyve, 34. fejezet, 30-as vers. Miután Jósiás trónra került Jeruzsálemben, munkásokat rendelt a templom rendbehozatalára. Amikor a romok között megtaláltak egy példányt Isten évek óta nem látott törvénykönyvéből, a király hamar felismerte a kapcsolatot Juda bálványimádása és Isten igéje olvasásának a hiánya között. Összegyűjtött tehát Juda egész népét, személyesen olvasta fel nekik a törvény igéit, majd vezetésével újra elkötelezték magukat, hogy a továbbiakban Isten igéjének az alapelvei szerint fognak élni. Figyelj fel te is erre a fontos összefüggésre! Isten népe azért vált bálványimádóvá, mert nem olvasták és nem tartották meg igéjét. Istennek az életedre vonatkozó útmutatásait a Bibliából ismerheted meg. Ha nem olvasod, nem tanulmányozod és nem elmélkedsz rajta, végül csak a saját érdekeidre fogsz fókuszálni, és figyelmen kívül fogod hagyni Isten értékrendjét. Amit pedig Isten elé helyezel, az bálvánnyá válik. Lehet bálvány egy bűnös szokás, amelyről tudod, hogy rossz, de lehet egy olyan egyébként helyén való dolog is, mint egy munkahely, egy kapcsolat, vagy egy érdeklődési kör, ha annyi idődet és energiádat felemészti, hogy megrövidíted, vagy teljesen elhanyagolod miatta az Istennel való kapcsolatodat. William Cooper, himnuszszerző, ezt írta: legdrágább bálványom, bármi legyen is az, Segíts ledöntenem a trónjáról azt, hogy csak téged imádjalak, megváltómat. Ha komoly a szándékod, és csak ugyan szeretnéd jobban megismerni Istent, közelebb kerülni hozzá, és őt tudni az első helyen az életedben, időz minden nap igéje felett. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd asztal című műsorát hallják, mégpedig március 15-én vasárnap. Köszöntöm Önöket és kellemes délutánt kívánok. A szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál. Röviden mai magazinunk tartalmából. Műsorunk első felében az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékezünk. Jakab Mátyás történésszel beszélgetünk arról, hogyan ünnepelték régen március 15-ét, és a miskolci Erzsébet téren található Kossuth szoborról is mesél nekünk, ami ilyenkor a koszorúzások egyik legfőbb helyszíne.
Miskolcon március 15-e megünneplése elsősorban a legelső lépések azok Szemere Bertalan iránti egyelethez kötődnek. Ugye Szemere ő 1869-ben hunyt el Budapesten, és a hanvait a végakaratának megfelelően 1871-ben szállították Miskolcra, itt temették el az avasi református temetőben, és az első megemlékezések azok ekkoriban indultak, hogy a református gimnáziumnak a hallgatói március 15-én fáklyás felvonulással keresték fel Szemere Bertalan sírját. Ez ekkoriban már nem számított úgymond bűncselekménynek. Ugye 1860-ban Budapesten még nagy tüntetés volt március 15-én, amivel a katonák a tömegbe lőttek. Erre a 70-es években ugye a kiegyezés után már nem kellett számítani. Volt egyfajta ellenzéki kiállás ebben, hogy március 15-ét ünnepelték, de már nem kellett igazán retorzióktól tartani. Tehát ugye a hivatalos állami ünnep az ebben az időszakban április 11-e lett, az áprilisi törvények elfogadásának a napja. Ez jobban belesimult a kiegyezés utáni államberendezkedésnek a hát követésébe, talán mondhatjuk így, és egészen későn lett tulajdonképpen, tehát meglepően későn lett március 15-éből hivatalos állami ünnep, 1928-ban csak.
És borsodi települést nyerte el a Magyarországi Falu Megújítási Díj 2025 pályázat első helyét. Az elismerést azért hozták létre, hogy reflektorfénybe állítsa azokat a vidéki településeket, amelyek hosszabb időn át tudatosan fejlesztettek. Üveges Attila, a település polgármestere lesz a vendégünk.
A mi anyagunk az utóbbi 12 évet próbálta meg bemutatni, és magát azokat a fejlesztéseket, amiket végeztünk, amikre pályáztunk. Ezek általában ugye minden településnél vannak ilyen alap dolgok, hogy infrastruktúrális fejlesztések, beszélhetünk itt utakról, egyéb beruházásokról.
Remélem, hogy velünk tartanak. Tartalmas rádiózást!
Side.
Vasasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Az 1848-as forradalom és szabadságharc emléknapja megünneplése az 1870-es években kezdődött hazánkban, azonban 1928-ban vált hivatalos keretek közt megtartott nemzeti megemlékezéssé. Az 1950-es években eltörölték, majd később újra visszaállították a szigorúan meghatározott keretek közti megünneplését. A rendszerváltozás után az országgyűlés nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé az 1991. évi 8. törvény alapján. Hogy hogyan ünnepelték régen március 15-ét, vagyis a forradalom és a szabadságharc emléknapját, arról Jakab Mátyás történésszel beszélgetünk, aki az Erzsébet téren található Kossuth szoborról is mesél nekünk, amely a március 15-i ünnepségek, koszorúzások egyik legfőbb helyszíne Miskolcon. A riporter Huszár Kata.
Miskolcon március 15-a megünneplése elsősorban a legelső lépések azok Szemere Bertalan iránti egyelethez kötődnek. Ugye Szemere ő 1869-ben hunyt el Budapesten, és a hanvait a végakaratának megfelelően 1871-ben szállították Miskolcra, itt temették el az avasi református temetőben, és az első megemlékezések azok ekkoriban indultak, hogy a református gimnáziumnak a hallgatói március 15-én fáklyás felvonulással keresték fel Szemere Bertalan sírját. Ez ekkoriban már nem számított úgymond bűncselekménynek. Ugye 1860-ban Budapesten még nagy tüntetés volt március 15-én, amivel a katonák a tömegbe lőttek. Erre a 70-es években ugye a kiegyezés után már nem kellett számítani. Volt egyfajta ellenzéki kiállás ebben, hogy március 15-ét ünnepelték, de már nem kellett igazán retorzióktól tartani. Tehát ugye a hivatalos állami ünnep az ebben az időszakban április 11-e lett, az áprilisi törvények elfogadásának a napja. Ez jobban belesimult a kiegyezés utáni államberendezkedésnek a követésébe, talán mondhatjuk így, és egészen későn lett tulajdonképpen, tehát meglepően későn lett március 15-éből hivatalos állami ünnep, 1928-ban csak. Tehát jóval az első világháború után, és még nem is a Horthy korszaknak a legelején.
Meddig, hogy mondjam, nem lehetett ünnepelni ezt a dátumot, március 15-ét?
Hát ugye a háború után, a második világháború után még az 1848-as századik évfordulót 1948-ban országosan megünnepelték. Utána az 50-es években a Rákosi rendszerrel, a szocialista-kommunista hatalom átvétel után kezdődtek ezzel a problémák. Ugye ez egy nagyon furcsa helyzet volt, egy ilyen, hát mint a közmondásos csirkecsont a kutyának, hogy se lenyelni, se kiköpni nem tudták a kommunisták ezt az ünnepet, mert ugye egyrészt ők magukat a 48-as hagyományok politikai követőiként pozícionálták, hogy a szovjet segítséggel a 400 éves küzdelem a németek ellen az önálló Magyarországért megvalósult, ezt ők a magyar kommunisták elhozták Magyarországnak, ez volt a hivatalos álláspont. Ugye Petőfi ott volt a 10 forintoson, Kossuth a 100-ason, forgattak nagy történelmi filmet, 1953-ban a Föltámadott a tenger, ugye ahol a 41 éves Görbe János játszotta Petőfit. Ugyanakkor viszont hivatalos ünnepségek nagy tömegek megmozgatásával ebben az időszakban nem voltak. Hát féltek tőle. Tehát most képzeljük el azt, hogy mondjuk Budapesten a Hősök terére kimegy 20 ezer ember, és valaki elszavalja nekik ezt 1952-ben, hogy rabok legyünk, vagy szabadok. Tehát ugye lebontják a várost. Ugye az 1956-os események jelezték is, hogy okkal tartottak a 48-as hagyományoknak a feléledésétől. Ugye gondoljunk a Petőfi körre, a lengyelekkel való szolidaritási tüntetésre a Bemszobornál, és tehát ebben az időszakban igazából nagy tömegeket megmozgató megemlékezések nincsenek, Miskolcon sem, pedig ugye megint ugye ez a kettőség, az ellentmondás, 1951-ben avatják fel a Petőfi szobrot, a miskolci Petőfi szobrot.
És hogyha még visszább megyünk a 48-49-es forradalom és szabadságharc utáni időszakig, akkor ott gondolom végképp nem volt semmiféle megemlékezés a következő évek március 15-i napján.
Nem, tehát hogy ez tulajdonképpen a kiegyezésig ez tabunak számított, hogyha időnként megpróbálták, akkor karhatalommal léptek fel ellene, ugye, ahogy említettem is ezt az 1860-as budapesti esetet, ahol konkrétan a tömegbe lőttek.
Miskolcon itt még milyen ünnepségeket tudunk számba venni?
Hát ugye, ahogy úgymond az 56-os forradalom után ugye jön egy kemény megtorlás, de utána szokták ezt így mondani, hogy puhulni kezd valamennyire a diktatúra, vagy nevezik ezt konszolidációnak is. Megindulnak valamennyire az ünnepségek, de ezt is szigorúan ellenőrzött keretek között. Tehát volt ilyen eset a 1970-es évek elején Miskolcon, hogy egy tanár úgy vitte ki az osztályát, gyertyát gyújtani a Petőfi szoborhoz, hogy egyúttal azt is előre kijelölt, hogy kinek merre kell majd futni, amikor jönnek a rendőrök.
Akkor voltak itt nagyon érdekes esetek, úgy látom.
Igen, és tulajdonképpen ez jellemzi a szocialista időszakban, hogy vannak a hivatalos megemlékezések, erre nagyon szűk keretek között részt lehet venni, de például Budapesten 1971-ben és 72-ben is tömegmegmozdulássá fajul a március 15-i megemlékezés, meg aztán később 1986-ban is. És Miskolcon is igazából ezek a nagyon szűk, meghatározott ünnepségek a jellemzők, ugye nem is teszik annyira azért a hangsúlyt márciusban, március 15-ére. Itt március 21-e az a dátum, amit inkább ünnepeltek, akkoriban ez a tanácsköztársaság évfordulója. Inkább ebbe az irányba szerették volna a hangsúlyokat eltolni.
Mi volt egyébként annak az oka, hogy március 15-ét ilyen sokáig, hogy úgy mondjam, ezt a dátumot a szőnyeg alá akarták söpörni, vagy kisebb jelentőséget akartak neki tulajdonítani. Ennyire féltek attól, hogy Petőfi újból tüzet tud gyújtani, ha fogalmazhatunk így?
Tulajdonképpen igen, tehát hogyha veszünk egy olyan példát, hogy 1973-ban Petőfi emlékév van, és akkor a Kommunista Ifjúsági Szövetség kiír egy ilyen pályázatot, hogy Petőfi versek megzenésítése. És beállít Tolcsvai László a Nemzeti Dallal, Szörényi Levente az Európa Csendesről, és kitör a botrány. Ugye, hogy Petőfit nem lehet betiltani, de ugyanakkor mégiscsak ugye ezek a hangulatok, amiket ezek a versek vagy a dallá formával az emberekben, főleg az ifjúságon, ugye mindig az ifjak a tetre készek, ugye a márciusi ifjak, és aztán később is ez volt, hogy a fiatalságot nagyon lelkesítették ezek, és akkor ugye el lett hallgatva, ugye nem jelenhetett meg nagyon sokáig. Például ez az említett Nemzeti Dal, ugye 73-ban elkészül a megzenésített változat, és 1981-ig nem jelenhet meg, és akkor is Bródi Jánost írják rá a lemezborítóra szövegíróként Petőfi helyett.
És mi volt egyébként a jellemző? Voltak ilyen, lehet arról tudni, hogy voltak mondjuk ilyen nagyon zárt körű megemlékezések, ugye a tiltott időszakban, ha fogalmazhatunk így, vagy olyan megemlékezések március 15-e kapcsán, ami csak nagyon szűk körnek szóltak?
Hát ugye erős a 48-as hagyomány Miskolcon, úgyhogy bizonyára voltak ilyen megemlékezések. Ugye a legfontosabb Miskolchoz kötődő személy Szemere Bertalan emigrációba vonul, de itt vannak sokan az ő munkatársai közül is akár, és a régi honvédek is itt maradtak Miskolcon nagyon sokan, tehát zárt körben, akár egymás között, vagy szűk családi körben biztos emlékeztek, bár ugye még a legelső időszakban, az 1850-es években még ez sem lehetett kockázatmentes, ugye ezt a Bach korszaknak szokták ezt nevezni az osztrák belügyminiszter neve után. Ekkor nagyon komoly kémhálózat, besúgó hálózat igyekszik ellenőrizni a Magyarországon zajló eseményeket, és itt akár ilyen magánháznál szervezett megemlékezésekre is lecsaphattak ilyen esetekben.
Mi volt még a jellemző, milyen típusú megemlékezések zajlottak itt Miskolcon?
1991-ben lesz majd újra hivatalos a három nagy nemzeti ünnep, egyike lesz március 15-e, augusztus 20 és október 23-a mellett, és ennek volt aztán egy ilyen hagyománya Miskolcon a 2000-es évek első feléig, hogy a miskolci pártok egymással közösen, ellentéteiket időlegesen félretéve léptek fel március 15-én és az egyéb nemzeti ünnepeken, hogy közösen koszorúzzanak, közös megemlékezéseket tartsanak.
Az egyik ilyen koszorúzási helyszín többek között az az Erzsébet téren található Kossuth szobor, ami hát, hogy úgy mondjam, kuriózum volt az ország történetében. Miért is?
Igen, hát ugye ezt pontosan kell körülírni, hogy az elsőségünket bizonyítani tudjuk, de ugye ez, hogy az első köztéren álló egész alakos Kossuth szobor. Ez így pontos. Ugye Kossuthnak Miskolccal viszonylag kevés kapcsolata volt, tehát hogy egy adatolt alkalomban 1840-ben Kossuth átutazóban Miskolcon járt, egy éjszakát itt megszállt a városban, viszont maga a Kossuth hagyománya, ez az ő szellemisége, az nagyon erős a városban, és Kossuth, amikor száműzetésben él Torinóban, Olaszországban, akkor a Miskolc város hivatalos küldöttsége 3 alkalommal is felkeresi. 1869-ben, 1888-ban és 1891-ben is. Kossuth díszpolgári címet nyer a várostól. 1886-ban Miskolc város díszpolgárává választják, és hogy milyen furcsa kettőség jellemző már ebben az időszakban Magyarországra, hogy ugyanebben az évben Ferenc József átutazik a városon, és őt is nagy hivatalos pompával, és tehát, hogy fogadják és köszöntik, és nem is csak úgymond azért, mert kötelező, hanem hogy egy tiszteletteljes megnyilvánulás van az ő irányába is.
Azt lehet tudni, hogy a város miért akarta, hogy Kossuth díszpolgár legyen itt Miskolcon, hiszen ahogy hallhattuk, hát nem túl sok kötődése volt a városhoz.
Ez egyfajta politikai kiállás volt a 48-as hagyományok mellett. Alapvetően Miskolcon a politikai életben erős volt ez a függetlenségi és 48-as párt, így hívták ezt akkoriban, illetve időnként volt, hogy szétvált, és akkor volt külön függetlenségi és külön 48-as párt. Például Herman Ottó is ilyen programmal, függetlenségi 48-as programmal volt Miskolcnak a parlamenti képviselője. És ugye 1887-ben, tehát a díszpolgárság után egy évvel Kossuthnak a portréját elhelyezik a Városháza nagytermében, ez is egy fontos kitüntetés, ami keveseknek adatik meg, csak az igazán köztiszteletben állóknak adták meg ezt a rangot, és utána pedig levélben fordulnak Kossuth Lajoshoz azzal, hogy szeretnének róla Miskolcon utcát elnevezni. És Kossuth nagyon illedelmesen a válaszlevelében kitér ez elől a megtiszteltetés elől, úgyhogy végül is ő nem kapja meg életében az utcanevet. Ez is egy nagyon ritka kitüntetés volt, ez összesen még 2 ember volt a korszakban, aki ebben, és ők el is fogadták, ők ebben a megtiszteltetésben részesültek. Jókai Mór volt az egyik. Ugye az egy érdekes eset, mert ott a feleségével együtt lettek utcanevek, úgymond, csak ugye Laborfalvi Róza addig, ha már egy pár éve elhunyt, úgyhogy ő posztumusz lett utcanév, de Jókai még életében. A másik pedig Lévai József, aki ugye szintén kapcsolódik a 48-as eseményekhez is, ugye ő volt Szemere Bertalannak a titkára annak idején. De Kossuth, ő ugye, hogy mondtam, ő végül is kitért ezelől, viszont amikor 1894-ben meghal, akkor halála után 3 héttel már elfogadnak egy ilyen közgyűlési határozatot, hogy Miskolcon Kossuth szobornak állnia kell. És aztán megindul a gyűjtés, a közadakozás a szobor költségeire, és 4 évvel később, 1898-ban felállítják ezt a szobrot. Ez Róna József szobrászmesternek az alkotása. Ugye az volt a szándék, az alkotói szándék, hogy ő a városról városra járó Kossuth alakját, aki a szónoklataival lelkesíti a népet, hívja őket a honvédség zászlaja alá, őt fogja megjeleníteni. És amikor felavatják a szobrot, az egy hatalmas ünnepély lesz itt Miskolcon. Csak becslések vannak, de 15-20 ezer ember összegyűlt erre, hát ugye nyilván nem lehetett az Erzsébet téren mind elférni. Fennmaradt egy korabeli fénykép, ezen látszik, hogy a koronaszálónak a felső ablakából fotózták lefelé, hatalmas tömeg gyűlt össze, megjelent például Kossuth Ferenc, Kossuth Lajosnak a fia, eljött az idős Kossuth Lujza is, Kossuth Lajosnak a húga, ott volt ugye említett Lévai József is, Herman Ottó, tehát mindenki, aki valamilyen módon kötődött Miskolchoz vagy a 48-as hagyományokhoz, eljött és részt vett az ünnepségen. Róna Józsefet, a szobrászmestert, az ünneplő tömeg vállára vette és úgy hordozta körbe. És ami tulajdonképpen érdekessége ennek a szobornak még, hogy ezt máshol is felállították, ezt a szobrot.
Ugyanezt?
Ugyanezt a szobrot. Tehát, hogy 1907-ben Rozsnyón is felállították ugyanennek a Kossuth szobornak egy mását. Itt amennyire tudni lehet, itt nem történt csalás vagy ámítás, tehát, hogy rozsnyóniak is tudták, hogy Róna egy már korábban máshol megvalósított művét önti ki náluk is bronzból, és Miskolcon is tudtak erről, de érdekesség az, hogy úgymond van egy ikertestvére Rozsnyón, ami Kossuth szobrunknak.
Ezt talán kevesen tudták. Hallhattuk, hogy ugye micsoda ünneplő tömeg volt a szobor avatáson, és az ugye jó néhány évvel később volt már a szabadságharc után, és már ugye Kossuth halála után is néhány évvel. Még mindig ennyire erős volt a hogy mondjam, Kossuth kultusz, illetve a forradalom és szabadságharc kultusza itt Miskolcon?
Igen, igen, tehát ez országos szinten is alapvetően jellemző volt, hogy a kiegyezéstől kezdve tulajdonképpen egészen a dualizmus bukásáig az ellenzék az 48-as hagyományunknak tekintette magát, és ezen az alapon helyezkedett szembe általában a fennálló politikai rendszerrel.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Jakab Mátyás történész volt a vendégünk, akivel arról beszélgettünk, hogyan ünnepelték régen március 15-ét, és a miskolci Erzsébet téren található Kossuth szoborról is mesélt nekünk, ami ilyenkor a koszorúzások egyik legfőbb helyszíne. A riporter Huszár Kata volt.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Folytatjuk műsorunkat azzal a témával, hogy Borsodi település nyerte el a Magyarországi Falu Megújítási Díj 2025 pályázat első helyét. A gömörtornai karszt peremén fekvő mintegy 600 lelkes szögliget az ország egyik legmagasabb színvonalú falufejlesztési programját valósította meg, így képviselheti Magyarországot az európai megmérettetésen is. A mezőnyben kis lélekszámú falvak és nagyobb községek egyaránt szerepeltek, eltérő földrajzi adottságokkal és fejlesztési kihívásokkal. Az elismerést egyébként azért hozták létre, hogy reflektorfénybe állítsa azokat a vidéki településeket, amelyek hosszabb időn át tudatosan fejlesztettek. Üveges Attilát, a település polgármesterét kérdeztük a részletekről. A riporter Kocák Szilvia.
Nemrég zárult le a pályázat, milyen feltételekkel lehetett részt venni ezen a pályázaton, illetve mit lehet erről tudni?
A mi szempontunkból teljesen új, tehát mi még soha nem indultunk ezen a felhíváson. Maga a mostani indulás is abból fakad, hogy az egyik kollégám, az egyik szomszéd település polgármestere javasolta, hogy hát próbáljuk már meg ezt, van egy ilyen felhívás a minisztériumnál, a közigazgatási minisztériumnál, és próbáljuk már meg, mert nálunk annyi minden történt ugye az utóbbi pár évben, évtizedben. Igazából maga a pályázat, pályázatnak nevezzük, de inkább arról szól az egész történet, hogy be kell mutatnunk azt, hogy Szögligeten konkrétan mi történt. A mi időszámításunk szerint az utóbbi 10-12 évben itt fejlesztésekről is beszélhetünk, közösségi programokról is beszélhetünk, bármifajta eseményről, rendezvényről, történésről, tervről, elképzelésről, ami magába ebbe a kis faluba történt.
És kimondottan az is feltétele volt a pályázatnak, hogy kisebb települések pályázhattak.
A nevéből fakadóan ugye falu megújítási díj igazából, tehát kisebb települések. Az, hogy megvan-e szabva, hogy mekkora település nagyságig, azt én nem tudom. Azt tudom, hogy amikor ugye bírálóbizottság jött hozzánk, mi egy olyan 600 lelket számláló település vagyunk, akkor előtte 5-6-10 ezres településen is voltak. Tehát itt inkább szerintem csak maga a falu vagy a község megnevezés, ami számított.
És itt nem csak az elmúlt egy év, két év fejlesztéseit vizsgálták, illetve történéseit, hanem egy jóval nagyobb időszakot ölelt fel a pályázási időszak. Mi az, amit megvalósított az elmúlt időszakban Szögliget?
Ahogy mondtam, a mi anyagunk az utóbbi 12 évet próbálta meg bemutatni, és magát azokat a fejlesztéseket, amiket végeztünk, amikre pályáztunk. Ezek általában ugye minden településnél vannak ilyen alap dolgok, hogy infrastruktúrális fejlesztések, beszélhetünk itt utakról, egyéb beruházásokról, de azt lehet elmondani, hogy az utóbbi 10-12 évben valamennyi önkormányzati intézményünk megújult. Megújult akkor még alapítványi iskolaépületünk, energetikai korszerűsítésen ment át, megújult többszöri alkalommal bővítésre került az óvodaépületünk, a községházánk, ami ugye helyet ad a orvosi rendelőnek, illetve magának a művelődési házunknak is, és utóbbi 2-3 évben voltak nagyobb volumenű beruházásaink, még ezt mindezt megkoronázandó. Top plusz forrásokhoz tudtunk hozzájutni két ízben is, az egyik egy turisztikai pályázat, a másik pedig maga egy ilyen élhető település pályázat volt. Ezeket fejezzük be most az idei évben.
Mi szerepelt konkrétan ezekben a programokban, mi valósult meg ennek révén?
Itt az utóbbi két legnagyobb pályázatunkban, a top pluszos pályázatokban van ennek egy nagy előzménye, hogy 12 évvel ezelőtt mi elfogadtunk egyfajta hosszú távú fejlesztési koncepciót a településen, aminek egy élhető település, virágzó turizmus címet adtunk. És ennek mentén ez ad egy gerincet, ennek a mentén pályázunk, ennek a mentén csinálunk rendezvényeket, ennek a mentén fejlesztünk, és a mostani pályázati kiírások pedig szinte, mintha nekünk írták volna ki őket, hiszen turisztikai pályázat, illetve élhető település pályázatok is voltak. Az élhető településnél megújult egy szolgáltatóházunk, új funkciókkal láttuk el, megújult a település főtere, megújult a sportpark környezete. Itt a megújulás, ha konkrét dolgokról beszéltünk, akkor például a főtéren okos bútorok kerültek kihelyezésre.
Ez pontosan mit jelent?
Ez pontosan azt jelenti, hogy van kirakva egy Cube okos bútor nevezetű, ilyen 8 fős fedett napelemmel ellátott, telefontöltésre, ingyen wifivel ellátott, igazából padszerűség, ami fedett részt is ad az ide látogatóknak, vagy épp a helyieknek, akik kvázi ott éppen mondjuk ott merül le a telefonja, vagy ott ül le éppen valamilyen információt meg akar tudni, és ilyen okos pontot, vagy ingyen wifi-t ugye telepítettünk több helyen is a településen. Nyilván a mai világban azért ez egy ilyen alapvető dolog, hogy az emberek információt tudjanak meg, akár arról a környezetről is, ahol éppen vannak. És ugye erre a világháló a legalkalmasabb talán, és ezért mentünk el ebbe az irányba. Nyilván amellett, hogy egyébként szimpla padok is kihelyezésre kerültek, virágládák, a főterünkön napelemes kandelláberek kerültek kihelyezésre, a sportpark mellett napelemes lámpák. Tehát egy ilyen komplex fejlesztés volt ez, és ennél még egy fokkal nagyobb fejlesztés a turisztikai projektünk. Ugye van egy szádvárunk, sokak által ismert kirándulóhely, ami egy pár évvel ezelőtt ugye bekerült a Nemzeti Kastély és Vár programba is, aminek nagyon örültünk, az adott egyfajta pluszt és egy plusz ismertséget. Mi ehhez egy hátteret próbálunk teremteni, azzal, hogy akár az élhetőbe, akár ebbe a turisztikai pályázatba például nyilvános mosdókat hoztunk létre a településen, akadálymentesített, fűtött nyilvános mosdókat. Ez egyfajta kiszolgáló rész, illetve most a turisztikai pályázatnál információs táblák kerülnek kihelyezésre, kettő épületünk megújult, az egyik egy turista fogadópont, ami kvázi lehetőséget nyújt arra, hogy a különböző jármódokkal érkező turisták, legyen az gyalogos, kerékpáros, lovas, ott meg tud pihenni, át tud öltözni, le tud zuhanyozni, illetve a másik helyszín pedig egy régebbi szolgálati lakásunk a községháza mellett, ahol egy látogatóközpontot hoztunk létre, maga az épület már készen van, most a berendezés van hátra, ebben is már haladunk előre, itt is az interaktivitásra törekedve, tehát itt replikák lesznek kiállítva a várból, a Herman Otto Múzeummal együttműködve leletek, ott talált leletek lesznek kiállítva, illetve még az interaktivitáshoz kapcsolódóan most készülnek a virtuális valósághoz kapcsolódó kisfilmek, illetve VR megoldások, és ehhez kapcsolódóan szereztünk be már VR szemüvegeket, rotoszékeket, stb. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon látványos és egy nagyon komplex fejlesztés valósul meg ezzel.
Hányan pályáztak a díjra? Információja van-e arról, hogy például borsodi település volt-e a pályázók között?
Ugye eléggé meglepetésként ért, amikor megkaptuk magát az értesítést, hogy megnyertük ezt a díjat, és utána ugye a különböző Facebookos bejegyzésekből láttam az államtitkárság részé, hogy 10-18 pályázó volt az egész országból most erre a díja, és biztos, hogy volt borsodi pályázó, mert hogy mellettünk itt Miskolc mellől
ők is
díjban részesültek, mert hogy ők is egyfajta komplexitást mutattak be ebbe, ők már többször is pályáztak, amennyire tudom. Mi első bálozók voltunk, aztán egész jól sikerült.
Milyen privilégiumokkal jár ez a díj, illetve mit profitál ebből az elismerésből a település?
Hát konkrét privilégiumokkal igazából, amennyire én tudom, nem jár. Tehát lesz majd egy díjátadó az év első negyedévében, ezt a tájékoztatást kaptuk egyelőre. Nyilván maga egy megtiszteltetés az, hogy elismerték ezzel azt a munkát, amit mi ott végzünk, meg amit létrehoztunk, de nem is ezért indultunk, hogy valami fajta privilégiumot szerezzünk, hanem az ismertség miatt. Azért, hogy jobban megismerjék a település, jobban megismerjék az egész környéket, és minél több látogatót vonzunk oda. Tehát mi nem csak úgy tervszinten tettünk fel sok mindent arra, hogy egyfajta élhető településünk legyen meg a turisztikánk fölfelé menjen, mert elég sokan foglalkoznak ezzel mi nálunk. Most beszélünk egy 600 fős településről, ahol egyébként majd 300 vendégágy is van. Tehát sok falusi turisztikai szolgáltató van, vannak kis üzleteink, most már kis vendéglátóhelyek is nyíltak, tehát sokan foglalkoznak ezzel, és ahogy mondani szokták, ugye jóbornak is kell a cégért, tehát ez egyfajta jó cégérként, ezt be tudjuk mutatni, hogy igenis mi mit tettünk ennek érdekében, és hogy jó úton járunk, úgy néz ki. És ugye ennek folyamányaként voltam fönt a Közigazgatási Minisztériumban, ahol Dukai államtitkár úrral egyeztettünk a továbbiakról, ahol is ugye megtudhattam, hogy mivel mi lettünk a nyertesei ennek a pályázatnak, így megy tovább ez egy európai pályázati szintére is.
Mit lehet tudni az európai vetélytársakról, illetve az európai pályázatról?
Vetélytársakról én megmondom őszintén, nem tudok egyelőre semmit. Kaptam az ezt kezelő szervezettől, ők Ausztriában székelnek, amennyire tudom, az Európai Vidékfejlesztés és Falu Megújítási Munkaszervezet, azt hiszem talán ez a hivatalos megnevezésük, kaptam tőlük anyagokat. Angol vagy német nyelven kell majd beadnunk a pályázatokat. Most egyenlőre ott tartunk, hogy megnyitattuk magát azt a felületet, ami erre szolgál, és ismerkedünk vele, alapadatokkal már feltöltöttük, és majd most térünk rá a konkrét bemutatkozóra. Itt maga a bírálat itt is ugyanúgy fog zajlani, ahogy ott az államtitkárság munkatársaitól megtudtam, be kell adnunk a teljes anyagot. Ugye erre van egy felület, illetve kaptunk egy hozzáférést egy szerverhez, ahova föl kell töltenünk képi anyagokat, terveket, egyéb dokumentumokat, és valamikor valószínűleg a május-június folyamán fog jönni most már egy nemzetközi bizottság, akinek kvázi ott a helyszínen meg kell mutatnunk, hogy na, kik vagyunk, mik vagyunk.
A miskolci turistáknak is egyik kedvenc célpontja Szögliget és környéke, illetve a Várhegyen található Szádvár romjai. 2021-ben a Nemzeti Várprogram keretében felújítatták egy részét, ezt említette is polgármester úr, de terveznek-e újabb fejlesztéseket a vár területén, illetve környezetében?
Ugye maga a várom egy műemlék, egy műemlék épület együttes, ami a magyar állam tulajdonában is, vagy magyar állami vagyonkezelő kezelésében van. Most ott tartunk, hogy volt erre korábban is már célkitűzés, hogy folytassák ezt, mert ugye maga a Nemzeti Kastély és Vár program az nem egy önkormányzati projekt volt, hanem az egy központi forrásból megvalósított és központilag szervezett projekt. Nyilván minket is belevontak ebbe az egészbe, és nagyon jó tervezőgárda, illetve nagyon jó kivitelezőgárda jött össze. Háttérben ugye a múzeummal, a Herman Ottó múzeummal, aki ott a feltárásokat végzi mindig. Ők is dolgoznak azon, meg mi is dolgozunk azon, meg lobbizunk is érte, hogy legyen folytatása. Úgy volt, hogy lesz folytatása, illetve kiegészítve azzal, hogy az odavezető út és illetve parkolókat is kialakítanak ott az állami út mentén. Ez sajnos egyelőre forrás szűkében vagy forrás hiány miatt egy picit úgy a fiókban maradt, de mi bízunk benne, hogy hátha előkerül, és hátha tudjuk ezt folytatni. Úgyhogy mi kezdeményeztük azt az Észak-Erdő ZRT-nél, mert hogy maga a várom is egy olyan speciális helyzetben van, hogy egy talán 60 vagy nem is tudom hány hektáros erdőnek a közepén van, ugyanazon a helyrajzi számon, tehát mi szeretnénk azt, hogy ezt kiemelni ebből a kezelői körből, és az önkormányzat megtette a kezdő lépéseket ahhoz, hogy kezelői jogot kapjunk ehhez. Ez nyilván egy hosszadalmas procedúra, sok jogi buktatóval, akadállyal, de itt ugye első lépésként a Miskolcon a kormányhivatal vezetőjével beszéltünk, ő egy jogászcsapatot ebbe a segítségünkre bocsájtott, vagyis az ő tudásukat, és ők azt mondták, hogy jogi és elvi akadály egyelőre nincs. Úgyhogy itt tartunk most ebben az ügyben.
Vannak-e más távlati elképzelések, tervek a turista csalogató fejlesztéseket illetően?
Hát a turista csalogatásban most egyelőre ott tartunk, hogy ezt fejezzük be. Tehát ez, hogy mondjam, kicsik vagyunk, merünk nagyokat támadni, de ez már szinte meghaladja a képességeinket. Tehát ott tartunk, hogy most ez minden kapacitásunkat leköti ez a nagy pályázat. Egyébként meg folytatásban úgy gondolkodunk, hogy ugye a Top Plus-os pályázatnál volt egy speciális kitétel, hogy például járművet abba tilos volt beszerezni bármifélét. Tehát ezt gondoltuk egy picit tovább most, hogy a turista fogadó pontnál egy kerékpár kölcsönzőt, illetve egy lovas megállót, ahol a lovakat is le lehet állítani zárt, fedett helyen, illetve a lovasok is meg tudnak pihenni, ezt folytatnánk tovább. Ez egy interreges pályázatban, egy nemzetközi pályázatban van bent. Még én bízok benne, hogy lesz belőle bármi. Ott is egy picit nehezen, meg lassan mennek a döntési mechanizmusok, de hát nyilván ezekhez mindenhez mi nekünk alkalmazkodnunk kell.
A legtöbb borsodi kistelepülés olyan gondokkal néz szembe, hogy nehéz megtartani a helyi lakosságot, különösen a fiatalokat. Nagyszámú elvándorlás jellemzi sajnos ezeket a falvakat. Mi a helyzet ezzel Szögligeten? Hány lakosa van jelenleg a községnek, illetve mit lehet elmondani? Stagnál, növekszik, csökken-e a falu létszáma?
De kezdjük egy picit korábbról. Én, ha lehet ilyet mondani, most fogok jubilálni, 30 éve dolgozok így a közszolgálatban. amit ön is mondott, ez volt a jellemző mi nálunk is. Tehát fogyott népesség folyamatosan, elköltöztek, elvándoroltak, nyilván elöregedő idős lakossággal, emiatt nagyon csökkent a népességszám, a lélekszám. Én azt gondolnám, hogy egy fordulópont volt a mi életünkben, amikor annak idején 5 pedagógussal úgy határoztunk, hogy mi nyitunk egy alapítványi iskolát a Szögligeti, annak előtte bezárt önkormányzati iskola épületében. Megléptük ezt a dolgot, immáron pont most volt decemberben 20 éve, mikor megalapítottuk ezt az alapítványt, és csináltunk egy általános iskolát. Először nagyon nehéz volt, kicsit folyamatos ellenszéllel küszködtünk, ugye szülők is kis tartással, hogy na hát mi ez, ilyen még itt nem volt, meg a környéken sem volt, de aztán egyre több gyerek. Tehát a kezdetektől egésznapos oktatás folyt mi nálunk az iskolában, tehát reggel 8-tól 3:30-4 óráig, és egyre többen azt látták, hogy igenis itt egyfajta jó tehetséggondozás történik, és emiatt a környékről egyre több gyerkőc járt ide. 21 néhány településről járnak ide be gyerekek, hordják be őket a szülők. Már elmondható, hogy hát ahogy mondom, 20 éve működik ez az iskola, stabilan egy olyan 170-180 fős létszámmal, amiből mondjuk 30-40 fő a helyi, az összes többi az környékbeli bejáró, és ez adott egyfajta olyan jövőképet, én azt gondolnám a fiatalabb generációnak is, hogy egyre többen költöztek haza akár, vagy egyre többen költöztek át a szomszédokból, vagy akár távolabbi településekről, és maradtak itthon. Ez magával hozta az iskola az, hogy az óvodám is teljes teltházzal működik. Pályáztunk nemrégiben bölcsődére is, ebben még nincs végleges döntés, és azt gondolnám, hogy ez hozza magával azt, hogy most valamilyen szinten stagnál talán a létszám, de amiatt ugye, hogy azért öreg település volt, mostanra a korfa alakult át inkább egy picit. Tehát nagyobb arányban vannak a fiatalok, akár a gyerekek. Mikor egy Mikulás csomagot viszünk a helyieknek, egy 600 fős településen a 70 csomagot viszünk a legkisebbektől a 8. osztályosokig, az már egész jó aránynak mondható. Úgyhogy itt tartunk most.
Borsodi település nyerte el a Magyarországi Falu Megújítási Díj 2025 pályázat első helyét. A gömörtornai karszt peremén fekvő mintegy 600 lelkes Szögliget az ország egyik legmagasabb színvonalú falufejlesztési programját valósította meg, így képviselheti Magyarországot az európai megmérettetésen is. A mezőnyben kis lélekszámú falvak és nagyobb községek egyaránt szerepeltek, eltérő földrajzi adottságokkal és fejlesztési kihívásokkal. Az elismerést egyébként azért hozták létre, hogy reflektorfénybe állítsa azokat a vidéki településeket, amelyek hosszabb időn át tudatosan fejlesztettek. Üveges Attilát, a település polgármesterét kérdeztük a részletekről.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
A Svédasztal első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is. Hamarosan jönnek a hírek, majd a nap legfontosabb dátumaival a kalendárium jelentkezik. Számítok a figyelmükre a folytatásban is.